Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal Péter apostol első leveléből szól hozzánk, az első fejezet 13-tól a 23. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk meg, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, amint szólít és tanít minket Péter első levele első részének 13. versétől. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelenti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel és szólítsuk meg imádságban. Édesatyánk, meghódolunk előtted, mint hatalmas Urunk, Istenünk, megteremtő, megváltó és megmentő Urunk. Szeretnénk szívből mondani ezeket a szavakat. Szeretnénk átélni, Urunk, a te igéd alapján mit is jelent hozzád tartozni, előtted meghódolni, téged Úrnak vallani. Szeretnénk, Urunk, ezt szívből tenni, nem csak felszínesen és nem csak szavakban, hanem oda tett, oda szánt élettel. Úgy, ahogy olvastuk itt Péter bizonyságtételében is, hogy legyenek a mi hitünkből cselekedetek, hogy a mi hódolatunk, imádatunk valósuljon meg a hétköznapjainkban, hogy ne csupán itt a templomban, hanem bármerre járunk, ez legyen jellemző ránk, ezt hirdesse az életünk. Köszönjük, hogy Úrnak tisztelhetünk. Köszönjük, hogy Uraknak Ura vagy. És köszönjük, hogy a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust felhatalmaztad minden hatalommal mennyen és földön. Az ő nevében vagyunk most is előtted, az ő megbízása alapján adunk hálát mindenért, és kérünk tőled mindent, áldást és békességet. Magasztalunk a kirendelt kenyérért, megbocsátott bűneinkért, a megbocsátásért, magáért. Magasztalunk a reménységért, az örök élet ígéretéért, és magasztalunk hűséges szeretetedért, amellyel körülveszel nap, mint nap. Így kérünk most is, Urunk, hogy te szólj hozzánk, hogy a te élő, éltető ígéd átjárja az életünket, formáljon bennünket, és tegye cselekvővé a mi hitünket. Így kérünk az Úr Jézusért, örvendezők és gyászolók, gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősek. Szólj hozzánk, Urunk, te magad, mert te reád van szükségünk. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg, és áldj meg bennünket. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 173. dicséretünket énekeljük. Közben a gyermekisten tiszteletre, akik jöttek ilyenkor, szoktak átmenni az ő alkalmukra. A 173. dicséretet énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található Pál apostolnak a Titushoz írott levelében, a Titushoz írt levél második részének 14. versében. Itt így szól hozzánk Isten szava. Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Vajon mit jelent nektek, kedves testvéreim, ez a szó, ez a fogalom, hogy Úr? Hogy Úr? Elcsendesedve az jött elém, hogy nagyon sokféle dolog eszünkbe jut róla. Az sem mindegy, hogy melyik generációhoz tartozunk, de ha nem jól értjük és félreértjük, akkor a hiszek egyet is szinte hiába mondjuk. Tudnék, a KT a mai úrnapjára kirendelt szakasza ezzel foglalkozik, hogy hiszünk a mi urunkban. De hát mit jelent ez, hogy Úr a ma emberének, nektek, fiatalok, de akár idősek? Azért is megvallom, hogy személyesen ez úgy eltalál, amikor elém kerül ez a téma, mert amikor konfirmáltam a vizsgán, éppen az volt a feladatom, hogy elmondjam az apostoli hitvallást, és ezt a kis félmondatot kifelejtettem. Szégyeltem magam nagyon, hát mégis lelkésznek a gyereke, aztán eltéveszti a hiszek egyet. De hát azóta aztán jó bevésődött, hogy mi urunkban. De mit jelent ez? Az én generációm, és azért mások is emlékeztek rá, minket úgy neveltek az iskolákban, hogy számunkra az Úr szó, az ne legyen szimpatikus. Sőt, ellenséges legyen. Az urak felelősek mindenért. Az urak önkényesek, az urak kiszipolyozzák a népet, a burzsóázia és egyebek. Az Úr fogalma negatív tartalommal telt meg. A mai fiatalok ezt már nem ismerik, hála Istennek, de azért elég sokan vagyunk még, akik így nőttünk föl. Az Úr tehát egy ellenszenves kifejezésé lett, mert vagy azt sugalták, hogy önkényes az Úr, vagy, ha csak annyi maradt bennünk, hogy hát az az Úr, aki parancsolhat és parancsolgat, akkor is valamit félreértünk, és nem értjük, ahogy a Biblia beszél az Úrról. Amikor azt mondjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, miért tesszük hozzá, hogy Úr? Nem értjük és félreértjük, mert ha csak ennyi a képzetünk, hogy parancsol, akkor ezt tudná, teljesen szívtelenül is tenni. Szívtelenül, szemtelenül. Ő a főnök, parancsol, kész, meg kell csinálni. Nem feltétlenül önkényúr, ahogy az előbb mondtam, lehet, hogy csak átlagos, de megint csak nem szimpatikus. Aztán a fiatalokon is elkezdtem gondolkozni, hogy vajon ti fiatalabbak mit kezdtek ezzel a fogalommal, és én úgy látom, hogy igazából nem tudnak mit kezdeni, végképp nem tudnak, mert ma sztárok vannak igazából, és nem urak. Most nem olyan értem, hogy persze így emlegetjük, hogy ilyen úr, olyan úr, amolyan úr. Ma aki számít, az inkább sztár. Na de a sztárok meddig sztárok? A sztároknak meddig van tekintélye? Hát nagyon rövid ideig, mert jön a következő sztár. Jön a még jobb énekes és zenész, jön a még jobb sportoló és az éppen aktuálisan nyerő, jön az új színész vagy színésznő, és vége a nimbusznak. Vége annak, hogy na most fölnézünk rá, mert valami nagyot tett. Nem tud, a fiatal generáció sem tud szerintem mit kezdeni ezzel, hogy úr. Mi az, hogy úr? Mi az, hogy tekintély? Mi az, hogy ez lehet jó? Ez lehet tartós? Ez lehet abszolút pozitív üzenet? És erről szeretnék bizonyságot tenni, amit látjátok, hogy Pál apostolnak, de még a reformátorainknak is, mennyire pozitív tartalmú volt ez a fogalom. Hogy hiszünk a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Hogy ez se nem félelmetes, se nem közömbös, szemtelen kifejezés, se nem fölösleges. Ezért lenne jó, hogy együtt végig gondolni azt, amit itt Pál apostol ír, és ahogy val erről a KT is. A mi Urunkban, hogy nehogy úgy járjunk, hogy nem jelent semmit, vagy valami torz képünk legyen róla, vagy esetleg ellenszenves legyen, mert nagy baj és nagy veszteség, ha nekünk Jézus Krisztus úrsága szinte semmi, nagy baj és nagy veszteség, ha Jézus Krisztus úrságáról az jut eszünkbe, hogy önkényes, hogy diktátor, de ha csak annyi jut eszünkbe, hogy ez ellenszenves valami, mert az urak parancsolnak, ha ezek jutnak eszünkbe, nem ismerjük az Úr Jézust. És nem értjük, hogy miért úr. Neked mit jelent, hogy ő a mi urunk? Mert amit jelent, aszerint fogsz engedni neki. És itt jön a lényeg, hogy ez nem egy elvi fejtegetés akar lenni az Úr szó fogalmának vagy szavának tartalmáról, hanem mi fog következni a te meg az én életemben, ha Úr a Jézus. Úgy fogunk engedni neki, ahogy az ő úrságára tekintünk. Vagy figyelmen kívül hagyjuk, nem is tudunk vele mit kezdeni, mert igazán nem is látunk igazi urakat. És itt még közbeszúrom azt, ami nagyon szomorú tapasztalat, egyébként nagyon sok felmérés igazolja, hogy az Isten képünket alapvetően az apa képünk határozza meg. Na most, hogyha például a mai fiatalok bennünk, idősebbekben, mit látnak? Egy parancsolgatót? Egy szívtelen, közönyös apát? Akkor ilyen lesz az Isten képük is. Akkor így fognak gondolni az Úrra is, ha ezt hallják, hogy Jézus Krisztus Úr. Ezért nagy felelősség ez rajtunk, hogy mi magunk valóban lássuk és annak valljuk, aki ő, és ebből következzenek cselekedeteink. Mert ha figyelmen kívül hagyom óriási veszteségért Jézus úrságát, ha félreértem, akkor tudod, mi leszek? Örömtelen és kényszeres hívő ember, vagy a harmadik talán legrosszabb, hogyha számomra az Úr az valami despotát, önkényurat jelent, akkor rettegni fogok mindentől, amivel ő, az Úr Jézus esetleg nem ért egyet. Tehát vagy figyelmen kívül hagyom, vagy örömtelen vagyok, vagy rettegő. Jaj, mi lesz, ha valamivel ő nem ért egyet? Most ezzel szembe figyeljétek meg, hogy Pál hogy beszél. És az egész Szentírás, és ennek alapján a KT. Mit olvastunk tehát a Titushoz írt, az ő barátjához írt levelében? Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Talán már most itt érzitek, hogy ebben valami egészen más kép él. Jézus nem diktál és parancsol, hanem ad, megvált, megtisztít, magáénak elfogad, és inspirál. Jó cselekvésre késztet. Így látja és láttatja az apostol. És mindebből az szűrődött le, és ezt szeretném most átadni nektek, különösen ebből a részletből, hogy Jézus mindezt azért teszi, hogy a maga népévé tisztítson minket. Hogy a maga népévé tegyen. Ebből az következik, testvérek, hogy ő a tulajdonos. A tulajdonos. Nem diktátor, és nem közönyös, és nem szívtelen, mint ahogy a tulajdonos a tulajdonával akár büszkélkedik. A tulajdonos a tulajdonát szeretni szokta. Legyen az egy tárgy, egy ékszer, egy ház, egy kutyus, bármi. És most jól értsétek, a gyerekeink és az unokáink is bizonyos értelemben, bár ők nem teljesen a tulajdonaink, de értitek? Tehát, hogyha én vagyok a tulajdonos, és ő a tulajdon, akkor az nekem kedves, fontos, akkor szeretem, és törődök vele. Jézus Krisztus a tulajdonosa az életünknek. Ez jelenti az, hogy Úr. Hiszünk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Figyeljétek meg, hogy fogalmazza meg ezt a Heidelbergi K.T. a 34. kérdésében. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából, nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltva, a maga tulajdonává tett. Drága vérén megváltva, a maga tulajdonává tett. Pál apostol és a reformátorok tehát így látták bizony egészen másképp az Urat, mint ahogy sokszor mi ma 20.-21. században élők. Ő az életünk tulajdonosa, akinek előjogai vannak fölöttünk, érzelmi kötődése van felénk, és tervei, szándékai vannak az életünkkel. És erről szeretnék itt még szólni, ami a mai alapigényből következik. Az Úr Jézusnak előjogai vannak, érzelmi kötődése van felénk, tervei és szándékai vannak az életünkkel. Mi az, hogy Jézusnak előjogai vannak? Tudjátok, a jogokat lehet venni is, megvásárolni, megváltani, akár megveszel egy koncertjegyet, az ad neked egy jogot, hogy belépj oda. De vannak örökölt jogok is. Hadd idézem föl Pálnak a történetéből, amikor Jeruzsálemben elfogják és vádolják ott mindennel a korabeli izraeliták, úgyhogy egy bizonyos római ezredesnek kell megmenteni a kezükből. És amikor kiderül még az is, hogy Pál apostol római polgár, akkor az ezredes egészen megrökönyödik, hogy hú, baj van, mert ezt a római polgárt én nem védtem eléggé, és úgy megkérdezi Páltól, hogy te tudod, én nagy pénzért vettem a római polgárjogot. Erre Pál azt mondja, én meg bele is születtem. Tehát Pálnak már előnye volt helyből, mert ő beleszületett. És azért ez nagyon sok jogot és védelmet jelentett a korabeli római birodalomban, ha valaki római polgárnak mondhatta magát. Újra Jézushoz fordulva. Ő neki van örökölt joga is, testvérek. Egyedülálló, speciális örökölt joga helyzete. Ezt is megfogalmazza a K.T. a 33. kérdésben. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök természet szerint való fia. Minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Tehát mit mond az K.T.? Istennek ő az egyedüli örök természet szerint való fia. Magyarul minden jogot örökölt. Minden jogot bír, amit az atya átadott neki, mint örökösének, mint fiának. És ezt ki kell mondanunk, testvérek, hogy ez azt jelenti, hogy el is tiporhatna, mint egy lázadó férget. De nem teszi. Nem él örökletes jogával, hanem, mit olvastunk Péter apostolnál? A hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérén váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. Ő fizetett, értünk. Nem, hogy élt volna örökletes jogával, hanem ő maga a saját életével fizetett, értünk, és ezt idézi fel minden úrvacsora. Valahányszor élhetünk az úrvacsorával. Újra és újra elénk tárja, hogy mit tett Jézus értünk. A teremtés jogán bármit megtehetne velünk, mint ahogy Pál a Róma 9-ben ír, az agyagról meg a fazekasról, talán emlékeztek rá. A fazekas az bármit csinált az agyaggal, ami neki munkaeszköze. Újra gyúrja, összetöri, egyikből bilit csinál, bocsánat, a másikból egy gyönyörű kancsót. Ez abszolút jog. Abszolút joga van egy fazekasnak a saját agyaga fölött. Így is bánhatna velünk Jézus, de nem így tesz. Teljes hatalma és korlátlan jogosítványa van helyből. Ő ehelyett fizetett, értünk. Óriási összeget. Óriási összeget. Az életét tette le, értünk. De ebből az következik, testvérek, hogy abszolút előjogai vannak felettünk. Abszolút előjogai. Nem korlátozhatja őt senki és semmi. Ezért mondja róla, ezért mondja ő János 5-ben, hogy az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Egészen a fiúnak adta át. Jézus Krisztusnak adatott az utolsó ítélet teljes jogköre. Minden ember ő elé fog állni. Minden egyes ember ő elé áll. Hiszed? Tudod? Hirdeted? És ő mindenféle értelemben tulajdonjogot gyakorol feletted. A tulajdonával bármit megtehet. Megmenthet, és elkárhoztathat. Mindenféle értelemben a tiéd vagy. Az övé vagy. A te életed az övé. Övé vagy. De olyan jó, testvérek, hogy itt nem állhatunk meg. Mert azt mondja Pál apostol és az ige, hogy ennek a teljhatalmú tulajdonosnak, akié az életünk, akár tudjuk, akár nem, akié az életünk, érzelmi kötődései vannak felénk. Sohasem szívtelenül közeledik, és nem szívtelenül gondol ránk. Nem is közönösen. Erről keveset szoktunk beszélni, de most hadd szóljak egy kicsit, ha már elénk hozza az ige, hogy mély érzései vannak az Úr Jézus Krisztusnak irántad. Érez irántad. Nem egyszerűen szemtelenül ad ki néhány parancsot, meg feladatot. És nem is akármilyenek ezek az érzései, hadd idézzem őt, néhány két mondatát a János 15-ből, a 15. verstől. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mondja a tanítványainak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Érző szívű, szerető szívű urunk, tulajdonosunk az Úr Jézus Krisztus. Az Ószövetség tele van példával, előképpel, épp a napokban olvassuk, remélem ti is olvassátok a Sámuel első könyvét. Milyen döbbenetes és olyan jó érzés látni ennek a két embernek a barátságát, a két fiatal ember, Jonatán és Dávid. Ezek tényleg nagyon mélyen megszeretik egymást, a szó igazi nemes értelmében. Így fogalmazott a Biblia, hogy Jonatán és Dávid lelke összefort, úgy szerette Dávidot Jonatán, mint önmagát, és látjuk, hogy mi mindent tesznek egymásért. És tudjátok, hogy Pál apostol szavaiból ugyanez árad, amikor Jézus Krisztusról beszél, hogy Jézus mit tett értünk, hogy megváltott, hogy önmagát adta, hogy megtisztítson, a maga népévé fogadjon, amely jó cselekedetekre törekszik. Szünet nélkül közben jár érted, mert érez irántad. Mert ő az egyedüli közben járó Isten és emberek között, ahogy az 1 Timóteus 2 leírja. Aztán Római Levél 8. részében írja megint csak Pál, hogy az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. És így megálltam egy pillanatra, és megkérdeztem magamtól, és most kérdezem tőletek, vajon mit kér most a számodra éppen? Vajon hogyan jár közben most érted, testvérem? Mert tudod, hogy ő a legjobbat kéri neked? Lehet, hogy nem is vagy tisztában vele. De érdemes elcsendesedni, és néha úgy megállni. Főleg, amikor már nagyon sok a kérésünk. Amikor nagyon sok, amiben szeretnénk, hogy Uram, ezt intézd, abba segíts. Elcsendesedni. Uram, te most vajon miért is könyörögsz az atyánál érni retten? És aztán Szentlélek is az ige kijelenti. És rádöbbennek időnként, hogy ajjaj, én nagyon messzire elkalandoztam. Sokkal lényegesebb dolgokért imádkozik Jézus értem, mint amit én gondolok magamról és a szükségeimről. Lehet, hogy most azért könyörök, hogy végre rádöbbenj, testvér, milyen mély érzelmi kötődése van feléd, hogy így úr és tulajdonos az életed fölött, hogy mély érzésekkel kötődik hozzád. És megkérdezi ez a szerető úr, hogy tudod, ha már ennyire szeretlek, vajon válaszolsz-e engedelmességgel erre a szeretetre? Vagy továbbra is azt gondolod, hogy én valami távoli uralkodó vagyok, netán önkényúr, netán csak parancsnok, szívtelen, zsarnok. Nem, ő a tulajdonos, aki szeret téged, mert szereti a tulajdonát. Szereti a tulajdonát. Nem fenyeget és nem riogat, hanem szeret. És ebből következik a harmadik üzenet ennek a mai igénynek, a Tituszhoz írt levélből, hogy miután szerető tulajdonosa az életünknek, ezért tervei, szándékai vannak velünk. Tervei és szándékai. És a mi dolgunk az, hogy ezt megértsük, elhiggyük és megcselekedjük. Az első, amit Pál itt leír, hogy az az ő szándéka, az volt az ő nagy terv, hogy megváltson, megmentsen bűneink átkától, a kárhozattól. Ez megtörtént az első nagypénteken. Hál legyen neki örökre. Aztán az a terve velünk, hogy megtisztítson. Így írja az Efézus levél 5. részében. Önmagát adta érted, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszenteljen. Az ige, mint egy tisztítószer járja át a gondolatainkat, a szívünket, az életünket. Engedd, hogy átjárjon. Ezért mondjuk annyit. Soha ne hagyd abba a Biblia olvasását. Soha. Hát ezen keresztül ma is hatalmasan munkálkodik. Ugyancsak erről beszél a főpapi imádságában az Úr Jézus. Atyám, szenteld meg őket a te igéddel. A te igéd igazság. Isten igéjének a hatalma ma is valós. Átrendez, átformálja a gondolatainkat. Én is tudok és tudnék mondani példákat, amikor egy-egy ige megszólított, és azt mondtam, hogy innentől kezdve másképp kell gondolkoznom. És innentől kezdve másképp kell cselekednem. És adja az Úr, hogy végig végezze ezt bennem és bennetek, hogy az ő igéje valós döntésekre vezessen, valós nemek kimondására vezessen, ha arról van szó, hogy mit nem akarok csinálni tovább, valós igenek megfogalmazására vezessen, hogy kimondjuk, hogy igen, ezt pedig tenni fogom, és meg is teszem. Isten az ő igéjével megtisztítja az ő népét. Mert a tulajdonosa az életünknek. És mi az ő tulajdonai vagyunk. Jézus vére bére, hogy énekeltük is nemrég. És az a szándéka velünk, hogy jó cselekedetekre törekvővé tegyen. Így olvastuk a mai igében, hogy jó cselekedetekre törekvővé tegyen egész életünkön át, hogy az előkészített, előre elkészített jó cselekedeteket véghez vigyük, az Efézus 2 szerint. Hálás vagy már, testvér, hálás vagy, hogy megmentett téged, hogy megmentett a kárhozattól, és saját tulajdonává váltott meg téged. Hálás vagy, mert ha igen, akkor mint tulajdonosodra, mint az életed tulajdonosára, hallgass. hallgassunk. Hallgassunk rá. És most csak az egyik klasszikus tanítását idézem, és ezt most már nincs idő fejtegetni, de önmagáért beszél a hegyi beszéd. A hegyi beszédnek egy részlete a Máté Evangélium 5. részéből, a 38. verstől, figyeljétek. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátok fiai legyetek. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is. Hallgassunk és cselekedjünk. Egy szerető tulajdonos parancsol. A tulajdonos mondja, aki az Úr, a mi Urunk, akiről elmondjuk minden úrvacsorakor is, hiszek egy Istenben, és az ő fiában, egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mert ha nem hallgatunk rá, akkor megtagadjuk a tulajdonjogát. Akkor ezzel arcába vágjuk, Uram, nem akarom, hogy a tiéd legyek. Nem akarom, hogy a tiéd legyek. Én a magamé akarok lenni. Én magam akarok dönteni. Én magam akarom meghatározni, hogy mi legyen a jövőm, hogy mit csináljak, vagy mit ne csináljak. Könyörüljön meg rajtunk, Isten, hogy felfedezzük Jézus Krisztusban, az ő úrságában az ő szeretetét, és felfedezzük, hogy ha valamit parancsol, mindig javunkra teszi. Tedd, amit mond. Szeresd az ellenségedet, cselekedd azt, amit rád bíz. Ahogy annak idején Mária mondta Kánában, a mennyegzőn, mondta a szolgáknak Jézusról, ha valamit mond, bármit mond nektek, tegyétek meg. És így lett a vízből bor, így kapott segítséget a násznagy és a násznép. Ez volt az első jele az ő isteni hatalmának. És talán így hadd foglaljam össze mindezeket, amit eddig a szívünkre helyezett az ige, megint csak az Úr Jézus szavaival a János 13-ból. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Amen. Válaszoljunk, testvérek, az igére a énekszóban. A 459. dicséretünk első versét énekeljük. 459. dicséret első verszakát, az Isten bárányára letészem bűnömén. Imádkozzunk. Úr Jézus, a Te igédet hallva, lassan megértve, milyen áldás, hogy Úrnak szólíthatunk, imádunk Téged. Mert Úr vagy mindenek felett, mert ott voltál a teremtésnél, minden általad keletkezett, mert ott voltál a Golgota keresztjén, minden bűn általad győzetett le, mert ott vagy az Atya jobbján, és most is közben jársz értünk, méltatlanokért és érdemtelenekért. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak megteremtettél, hanem meg is váltottál. Köszönjük, hogy nem arannyal, ezüsttel fizettél, aminek egyszer semmi értéke nem lesz, hanem a Te véreddel, a Te véreddet adtad, hogy minket magadénak mondhass minden tekintetben. Akkor is, ha elbuktunk, akkor is, ha teljesen méltatlanok vagyunk rá, hogy a tulajdonaid legyünk. Mint tulajdonos, mint teremtő, jogosan eldobhatnál minket, hiszen nem töltöttük be a funkciónkat, amire teremtettél. Nem szeretetben élünk Ádám és Éva óta, hanem gyűlölködésben, háborúban, veszekedésben, válásokban, nyomorúságokban, széthúzásokban. Úr Jézus, elvethetnél, mint teremtő, de megtartasz minket, mint megváltottjaid, mint szerető tulajdonosunk. Hadd lássunk mindig így téged, és hadd örüljünk annak, hogy van tulajdonosa az életünknek, aki ragaszkodik hozzánk, akinek érzései vannak, aki mély szeretettel kötődik, megromlott és tönkrement tulajdonaihoz is. Áldott legyen a Te neved, hogy mi így ismerhetünk téged, és mi tudhatunk erről. Áldott legyél, hogy tudjuk, Te vagy az igaz bíró. Te neked adatot minden hatalom menjen és földön. Te fogod végrehajtani az utolsó ítéletet. Te előid állhatunk majd, és kimondhatjuk, hogy Uram, tudod, hogy a Tiéd vagyok. Mert megváltottál, nevemen szólítottál, Tiéd lehetek. Köszönjük mindezt, Úr Jézus Krisztus, és ez a hit és ez a felismerés, ez az apostoli tanítás elevenítse meg az életünket, hogy másoknak is bizonyságai lehessünk, jó dolog az Úrhoz tartozni, és ennek az Úrnak szolgájának lenni. Jó dolog, áldott dolog, hogy így általad mi is Isten gyermekei lehetünk, még ha másképpen is, mint Te, hiszen nekünk nincsen olyan közvetlen kapcsolatunk az Atyával, mint neked. Nincs közvetlen örökségünk, de van megváltott örökségünk általad. És a mennyei dicsőség felé tartunk. Mi tehetetlenek és telhetetlenek, mi földhöz ragadottak, testiek, vágyakkal tele tűzdelt szívek, önzők, hazugok, lopók, csalók, és mégis megyünk hozzád a mennyei dicsőségbe. És köszönjük, hogy már itt a földön azért munkálkodsz, azért szólsz, mert megtisztítani akarsz, és meg is tisztítasz, hála legyen neked. Leplezd le a szívünk minden gonoszságát, leplezd le a mi bűneinket, tisztíts meg minket, hiszen Te vagy a tulajdonos. Neked fontos, hogy mi tisztán kerüljünk majd a mennyei dicsőségbe. Köszönjük, hogy munkálkodsz, és így ma is munkálkodtál, és kérünk, vidd tovább, amit elkezdtél. Így légy vigasztalója gyászolóinknak, megerősítője az ő szívüknek. Hadd higgyenek benned, mint urukban és megváltójukban, mint aki feltámadásoddal legyőzted a halált is, Úr vagy a temetőben is és mindenütt. És hadd bízzuk rád betegeinket, a megfáradtakat, kórházban fekvőket, hadd bízzuk rád fájdalmainkat és örömeinket, gyermekeinket és időseinket. Megtartó hűséges szeretetedből élünk. Így kérjük, hallgass meg imádságunkat, áld meg gyülekezetünket, áld meg egyéni küldetésünket, vezess minket úgy, ahogy Te akarod, legyen meg mindenben a Te akaratod, áld meg intézményeinket, hadd töltsék be áldott küldetésüket, áld meg a határon túlélő testvéreinket. Hallgass meg, és maradj velünk hűséges szereteteddel, ahogy megígérted. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 459. dicséretből énekeljünk még három verszakot, a 459. dicséretnek a második, harmadik és negyedik versét, és így készüljünk az úrvacsorai közösségre, megtörve és üresen adom magam neki.